Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa nyugodtan töltötte az éjszakát a kórházban, közölte a Szentszéki Sajtóközpont ma reggel. A pápa egészen jól aludt, írták e-mailben. A Szentszéki Sajtóközpont tegnap esti közleménye szerint a Szentatya egészségügyi állapota, bár továbbra is kritikus, enyhe javulást mutat. Tegnap este 9 órakor Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár vezetésével rózsafüzért imádkoztak a Szent Péter téren Ferenc pápa és minden beteg egészségéért. A keresztények 2000 év óta imádkoznak a veszélyben lévő vagy beteg pápáért. Most is, amióta Ferenc pápát a Gemelli klinikán kezelik, erőteljes ima emelkedik az Úrhoz, a hívek és a keresztény közösségek részéről. Mi is nyilvánosan csatlakozunk innen a pápa otthonából, mondta Pietro Parolin. A bíboros a betegeket védelmező Szűz Mária közbenjárását kérte az egyházfő minél gyorsabb felépüléséért. A kommunista diktatúrák áldozataira emlékezett ma az országgyűlés. Az ülés 9 órakor megemlékezéssel kezdődött. Az emléknap időpontja arra emlékeztet, hogy a szovjet megszálló hatóságok 1947. február 25-én tartóztatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Az országgyűlés megvitatja a hadigondozásról és a bűnügyi együttműködéssel összefüggő törvények módosítását, amely alapján emelkedik a hadigondozottak ellátása. Napirenden szerepel az Állami Számvevőszék 2023-as beszámolója, illetve az annak elfogadását javasló országgyűlési határozat. A képviselők tárgyalják azt a törvényjavaslatot is, amely a magyar-osztrák államhatárral összefüggő egyes nemzetközi szerződési rendelkezéseknek a schengeni vívmányok magyarországi bevezetéséből fakadó megszűnésével kapcsolatos intézkedésekről szól. Mi egészen biztosan nem fogunk felejteni, hangsúlyozta a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Szembesítés című kiállítás megnyitóján Budapesten. Szalai Bobrovnicki Vince úgy fogalmazott, a kommunista diktatúra a magyar és az európai történelem szégyenletes eseménye volt, amelynek tombolását és rombolását sok százezer magyar sínylette meg, kiemelte. Fontos, hogy az emlékezett politikában még nagyobb figyelmet fordítsanak a kommunizmus áldozataira. Ez egy olyan diktatúra, ami 1990-ig velünk volt, tehát egy friss élmény 35 éve ért véget, magyarázta, majd megköszönte a kiállítás ötletét a szervező Gulág Alapítványnak. Álhírek és politikai hangulatkeltés helyett maradjunk a tényeknél. Az áfa visszatérítést a nyugdíjasok rendkívül egyszerűen vehetik majd igénybe, hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Megerősítették, a kormány számára kiemelten fontos, hogy a magyar családok és a nyugdíjasok megfizethető áron jussanak hozzá az alapvető élelmiszerekhez. Ismertették, a nyugdíjasok nagyon egyszerűen a boltban történő fizetéskor egy, az azonosításhoz szükséges, erre a célra kialakított kedvezménykártyával vehetik igénybe a kedvezményt. Az azonosítást és a fizetést követően a nyugdíjasnak semmilyen egyéb teendője nem lesz. A visszatérítés összege ugyanis automatikusan utalás jogosult bankszámlájára vagy készpénz formájában a rendszeres nyugdíjjal együtt fog megérkezni. Orbán Viktor ismertette, hogy életük végéig tartó jövedelemadó mentességet vezetnek be a 2 és 3 gyermekes dolgozó anyáknak. 2025. októberében minden 3 gyermekes édesanyja fizetése adómentessé válik. A 2 gyermekes anyák jövedelemadó mentességének bevezetését lépcsőzetesen hajtják végre. A döntés 2026. januárjától a 40 év alatti 2 gyermekeseket érinti, majd a 40 és 50 év közöttieket. 2028-tól az 50 és 60 év közöttieket, míg 2029-ben a 60 év felettieket. A kormány úgy döntött, hogy a babaváró hitel korhatárát 35 évre emeli. Végül az időjárásról. Napközben javulnak a látási viszonyok, illetve a legtöbb helyen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Nyugaton, délnyugaton azonban maradhatnak tartósan borult párás részek. Csapadék napközben nem valószínű, legfeljebb szitálás lehet a Dunántúlon. A déli délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénk, Sopron környékén időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 6 és 14 fok között várható. Késő estére -2 és +6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Minden percet, minden napot ajándék. Ami szükséges, azt mindig megkapod. Sokszor egy magad válsz, jó szóra tanácsért. Ne hagyd, hogy elveszítsd, mosolyod. Mikor megszülettél Isten tenyerében, napként ünnöklően ölelt jó atyám. Ma is ott van ő a másik szemében, a szíveddel nézve meglátható. Mindenhol szenjük az Úr dicséretét, ha áldjuk az Úr csodás nevét, mert él az Isten. Csodás felhőkkel az eget, esőt készít, mikor kiszárad szíved. De a megtört szíved mindig begyógyítja, érted, teremtette csillagjait. Egyszer mindenkinél eljön az az óra, mikor létrejön a nagy találkozás. Ott már nincs szükség se jó tetre, se szóra. Az élő valóság szívedbe költözik. Mindenhol zengjük az Úr dicséretét, áldjuk az Úr csodás nevét, mert él az Isten. Mindenet tőle származik, ha szabadít. A bírgalma örökké tiéd, nem hagy el. Itt áll és téged ünnepel, könnyesen. Itt áll és téged ünnepel,
hogy téged ünnepel. Oh, yeah! Könnyesen, oh, oh. Mindenhol zengjük az Úr dicséretét, oh, álljuk az Úr csodás nevét, mert mi az Isten. Mindenkor átjár és szíve, mint ha kor, angyalok kórusok dalol, hogy mi az Isten. Áldjuk az Úr csodás nevét, mert mi az Isten. Mindenkor átjár és szíve még hatol, angyalok kórusok dalol, hogy mi az Isten. Mert él az Isten.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Ismét középpontba került Rákos rendező és a terület főváros által történő megvásárlása. Vajon a hulladékkoncesszió teljes bevételét fordíthatja arra, hogy megvegye Rákos rendezőt? Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk. Lesti Árpádot hallják elsőként.
Hallhattunk, olvashattunk azóta már értelmezéseket, amelyek szerint teljes egészét nem, nagyjából a felét lehet erre költeni, hiszen ott is eléggé megvan szabva, hogy mire használhatja ezt a forrást a főváros. Érdemes egy lépéssel visszább mennünk. Itt egy elég komoly beruházásról lett volna szó, ami alapvetően egy új városnegyedet hozott volna létre, a belváros mellett létrejöhetett volna egy újabb központja gyakorlatilag a fővárosnak. Jelenleg láthatjuk, nagyjából egy központja van. Nem szabad elfelejteni, hogy egy jelentős környezetvédelmi sebet orvosolt és hozott volna helyre a Rákos rendezői külföldi beruházás. Az, hogy a főváros ebben meglátta azt a lehetőséget, amivel egy fricskát vagy egy keresztbe tehet a kormánynak, azt gondolom, ez természetes. Ezen nagyon nem lehet meglepődni. Az ugyanakkor egy érdekes fölvetés, hogy ha nem jelennek meg azok a ilyen mesterséges intelligencia által létrehozott látványtervek, amelyek néhány óra alatt megszülettek, még hogyha lehetett is róluk tudni, hogy ezek mesterséges képek, de annyira keresztül söpörtek a magyar közbeszéden, hogy szerintem a kormányzat most már nehezen tudott volna a lakosság oldaláról támogatást nyerni ennek a beruházásnak. És innentől kezdve érthető, hogy a kormányzat is, mert jól láthatóan nem erőltetik ezt a beruházást, elég szépen kifaroltak belőle, főleg úgy, hogy...
Tehát tulajdonképpen már lemondtak róla.
Azt gondolom, hogy igen, elég gyorsan felmérték, hogy nem érdemes erőltetni ezt az ügyet, főleg úgy, hogy a főváros átvállalta, és ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie, amelyet eredendően egy külföldi befektető vállalt volna. Most, ha az elmúlt 10x évben fontosan azt hallgatjuk, hogy a főváros kivérezteti a kormányzat, vagy az ellenzéki önkormányzatokat kivérezteti a kormányzat, akkor közben itt van egy lépés, ahol azt láthatjuk, hogy több 10 milliárd forintot fog előteremteni pikpak a főváros.
Ezek a pénzek, amik a fővároshoz kerülnek, ezeknek az elköltése nem szabályoktól függ?
De szabályokhoz van kötve, ezért mondtam, hogy nem lehet az egész forrást ráfordítani. De önmagában az, hogy a főváros bevállal egy olyan kötelező kiadást, ami egy jól látható összeg. Miközben éveken keresztül azzal kampányolta a Karácsony vezette főváros, hogy nincs pénzük, én azt gondolom, hogy ez egy jelentős politikai kockázatot rejt magában. És itt nem az a kérdés, hogy ez egy-két hétig erről lehet beszélgetni, hanem innentől kezdve a kormányzat ezt az ügyet mindig fel fogja tudni használni, hogy hát hogyha évek óta azt hallgatjuk, hogy a fővárosnak nincsen forrása, akkor ezzel szemben azt látjuk, hogy bevállaltak több 10 milliárdért kötelezettséget, akkor előfordulhat, hogy van az abban a fővárosban még pénz, csak jobban kellene dolgozni. Tehát lehet, hogy rövid távon a fővárosi önkormányzat megnyerte kisebb ütközetet, de azt gondolom, hogy egy olyan fontos kommunikációs panelt veszítettek el, ami arról szólt, hogy ki akarja őket véreztetni a kormányzat.
Azt gondolom, hogy itt több szempontból látható az, hogy a főváros az mert nagyot álmodni, de egy kicsit a falnak szaladt, vagy nem is annyira kicsit. Egyrészt természetesen lehet riogatni ilyen mindenfajta felhőkarcolós képekkel, de a valóság az, hogy jelenleg harmadik világbeli állapotok uralkodnak Rákosrendezőn, tehát ilyen favellákban, ilyen bódékban laknak ott emberek, veszélyes hulladék, minden egyéb borítja ott az egész földet, és ez egy óriási terület, közel a belvároshoz, ahol 5000 milliárdos fejlesztést hajtottak végre olyan emberek, ahol persze el lehet mondani, hogy Belgrádban milyen felhőkarcolókat építettek, de hát ugye Belgrádnak nincs egy történelmi városmagja, tehát hogy ott teljesen mások a szabályok is, teljesen mások az egész körülmények is, tehát hogy ott ez simán elfért. De hát azért a világon számos ponton nyilván elég komoly fejlesztéseket hajtottak végre, tehát azt mondani, hogy ők nem értenek az ingatlan fejlesztéshez, elég komoly probléma. Arról nem is szólva, hogy nyilván ők azért a megfelelő marketing kampánnyal és egyebekkel gondoskodtak is volna róla, hogy ide olyan turista és egyéb tömeg látogasson, aki egész Budapestnek jót tett volna, a budapesti vállalkozóknak is jót tett volna. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a főváros kicsit ilyen Chaplin-szerű esetlenséggel mozog. Először is az államtól tudják meg, hogy elővásárlási joguk van, tehát korábban erről nem tudtak, miközben itt nagyban tiltakoztak. Akkor bejelentik, hogy ugyan nincs pénzük, de hirtelen mégis lesz, de majd a bíróság megítéli nekik. Aztán kiderül, hogy a bíróság mégse ítélt meg nekik pénzt, akkor máshonnan, hirtelen ott is van pénz. Itt jön, amit Árpád mondott, hogy igen, akkor mégiscsak van náluk pénz. Aztán ugye a bohús pénzből akarnak fizetni, ott is kiderül, hogy nem jól ismerik a saját költségvetésüket, a saját bevételéknek a szabályait, hogy abból nem tudnak.
Szakmai ezt a Moguki is jelentette.
Ez így van, és ez szakmai kompetenciában, ugye most már nem csak Karácsony Gergelyre, hanem ebben az ügyben szövetségesére, Vitézi Dávidra is rossz fényt vett, hogy ugye amikor álmodozni kell, akkor persze lehet, csak a tények azok úgy néz ki, hogy mást mutatnak. És azért, ahogy telnek az évek, nem csak azt fogja tudni a kormány a fejükre olvasni, mégiscsak van pénz, miközben azt mondták, hogy nincs, hanem hogy Rákosrendezőn nem nagyon fog történni semmi. Ezt azért lehet nagy biztonsággal kijelenteni, mert azok az elképzelések, amiket megfogalmaznak, azok egyszerűen életképtelenek. Tehát lássuk be, itt egy 35 éve súlyosan szennyezett területről van szó. Tehát 35 éve ide veszélyes hulladékot, minden egyebet szállítottak, senki se tudja pontosan, hogy mennyibe kerül a hulladéknak az eltávolítása és a kármentesítés, és még csak utána jön a beruházás. És közben meg arról beszélnek folyamatosan, hogy zöldmezős beruházás kell, hogy szociális bérlakások kellenek. Melyik vállalkozó az, amelyik miután kitakarítat egy óriási pénzekért egy ilyen területet, utána szociális bérlakást akar ott építeni, nyilván csak akkor, hogyha a főváros ezt ki tudja fizetni, márpedig azt nem csak a főváros, hanem az állam se tudná ilyen formában kifizetni. Tehát én azt gondolom, hogy jó pár év múlva is ott fog állni ugyanilyen körülmények között a terület, és nem fog történni semmi, és akkor a kormányzati oldal mondhatja, hogy lám-lám, ha engedtetek volna nekünk, akkor itt most már épületek állnának, itt már zöld terület lenne, itt színházak lennének, sportlétesítmények lennének. Ez nem csak azt eredményezi, hogy ez a terület nem fog fejlődni, hanem megosztja a figyelmet, ugye erőforrást, pénzt veszel a fővárostól, és azokat a területeket se fejlesztik, amik egyébként hozzájuk tartoznak, és amire nagy szükség lenne, lássuk például a Népligetet, amelyik ugye Budapest legnagyobb zöld területe, a kezében van a fővárosnak, tehát fővárosi kezelésű, elképesztő, lepusztult állapotban van, közbiztonság szempontjából is szörnyű, és egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni, nem fejlesztik, nem alakul ki egy olyan zöld terület, ami vonzaná az embereket, egy szabadidőt el lehet tölteni, tehát én azt gondolom, hogy ez önmagában mutatja azt, hogy itt nagyon komoly problémák vannak, amely problémák ugye Rákosrendezőn is meg fognak mutatkozni.
A következő témánk, spanyol fővárosban gyűltek össze Európa patriótái. Orbán Viktor volt az egyik vezérszónok.
Mint ahogy az egész pártcsaládnak az egyik központi szereplője Orbán Viktor, és megszokhattuk az elmúlt egy-két évben, hogy ismételten szaporodnak Orbánnak a nemzetközi felkérései. Ez azért fontos, mert a hazai ellenzéke, valamint a brüsszeli elit, ami Orbánnal szemben politizások esetben. Igyekezett azt a látszatot kelteni, miszerint karanténban van, de hát ezt ugye az Európai Unió soros elnökségének, amikor Magyarország átvette, akkor is lehetett látni, hogy Orbán azért valahogy csak tud tárgyalni az orosz, a kínai, valamint a, akkor még nem lehetett tudni, de leendő amerikai elnökkel, tehát innentől kezdve ez a karantén nem igazán tud működőképes lenni, de emlékezhetünk, nem olyan régen Olaszországban is szerepelt, folyamatosan beszélünk arról, hogy Amerikában milyen megjelenései vannak, vagy amerikai politikai gondolkodók hogyan érkeznek Magyarországra, és hát itt van ez a spanyol eset is. Én úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen találkozó mindig kiváló lehetőség arra, hogy a résztvevők egyeztessék érdekeiket, lépéseiket, stratégiájukat, és ez azért nagyon fontos, mert néhány hete az Amerikai Egyesült Államok élén egy jelentős változás történt, Donald Trump tért vissza, aki azt gondolom, hogy a lehetséges európai pártcsaládok közül a patriótákkal fogja legkönnyebben megtalálni a hangnemet, nem csak Orbán Viktor személye miatt, hanem azért is, mert a egyéb pártok is valószínű leginkább azonos nézeteket vallanak, mint Trump. Úgy gondolom, hogy a találkozó már ezt a mit kellene tenni az Amerikai Egyesült Államokkal témakört is felölelte, és a résztvevők ezt ki tudták tárgyalni, hogy mit lehetne tenni, hogyan lehetne Európát jobb pozícióba hozni. Tudva az, hogy Európa ugye kettős helyzetben van, ugyan nem a patrióták vezetik az európai intézményrendszert, de azért egy számottevő pártcsaládról beszélünk, amely kapcsán előfordulhat, hogy a következő időszakban tovább gyarapodik a képviselőiknek a létszáma. Arról nem beszélve, hogy egy következő EP választáson lehet, hogy jobb eredményeket érnek el automatikusan. Amellett láthatjuk azt, hogy Donald Trump, amit látunk az eddigi lépéseiből, azért ez nem feltétlenül lesz jó Európának. Tehát hogyan tudnak azok a pártok, azok a kormányok politizálni és kapcsolatot létesíteni az Amerikai Egyesült Államokkal, amelyek Európán belül vannak, és ezért megérzik a bőrükön, hogy rosszabb helyzetbe kerül a kontinens, vagy rosszabb helyzetbe kerülhet.
Gazdaságpolitikáról konkrétan azért nem esett szó, főleg migrációról, genderelméletről, illetve a globalista felfogással szakítani kell többek között. Vagy ugye, ezek kerültek előtérbe?
Egy-egy tanácskozáson sokszor nem az az érdekes, amiről beszélnek, vagy amit a sajtó nyilvánosságára hoznak, hanem ami a folyosón, vagy zárt ajtók mögött, vagy egy kávészünetben zajlik két-három vezető között. Azt gondolom, a pártcsaládoknak a vezetői, a találkoznak, mindig azok az érdekesek, amiket nem mondanak el másoknak. Lehet, hogy a gazdaság már csak azért is egy olyan téma, ami kevésbé került elő, mert ezek a pártok is elsődlegesen a migráció kérdésében értenek egyet, tehát akkor nyilván azt kell megkeresni, ami a közös, és azok alapján hát meg lehet nézni, hogy milyen olyan témák vannak, ahol még érdekazonosság van. Itt a nagy kérdés az, hogy mit tudnak ezek a pártok közösen tenni, megfogalmazni, miközben nem ők határozzák meg jelenleg a brüsszeli irányvonalat, viszont a saját támogatottságukra befolyással lehet, hogy az amerikai, illetve a brüsszeli politika hogyan áll egymáshoz, akár az amerikai és akár az ő saját nemzetállamukban lévő pártokhoz milyen lesz az amerikai elnöknek a viszonyulása. Hát ezeket azért mérlegelni kell, főleg így egy pár héttel az új amerikai elnök hivatalba lépését követően.
Ugyanakkor azt látni kell, itt azért nem azok a futottak még pártvezérek vannak, mint amiket korábban próbált az európai mainstream politika beállítani, hiszen az osztrák, a holland, a magyar, vagy akár a francia választás legutolsó EP választás győzteseiről beszélünk. Az is szerintem ezeknek a pártoknak a malmára hajtja vizet, amit Donald Trump csinál. Nem csak azért, mert fenyegeti Európát, és ezáltal Európa egy kicsit talán észbe kap, és az európai választók is végig gondolják, hogy akkor valamit csinálni kéne, hanem azt, hogy Donald Trump bizonyos dolgokat felülírt. Felülírt olyan dogmákat, amiket azt gondolták sokan, hogy nem lehet. Tehát akár itt a nemek kérdése, hogy ez már túlhaladottá vált, lám most újra két nem van Amerikában. Vagy megtörténtek olyan lépések itt a külföldi támogatások rendszere, amit akárhogy változott a kormányzati irányítás, mindig ugyanaz az érdekkör határozott meg. Ezt az érdekkört ezt megtörték, hogy úgy mondjam, ahogy Amerikában mondják, lecsapolták a mocsarat, és Donald Trump azért az egy hónap alatt lényegében több dolgot csinált, sőt, hát még kevesebb, mint egy hónapról beszélünk, több dolgot csinált, mint más kormányok lényegében 4 év alatt szoktak. Ez azért érdekes a patrióták számára, mivel hozzáállnak a legközelebb, ezért mondhatják azt, hogy lám-lám, igenis meg lehet tenni azokat a sokszor hajmeresztőnek beállított lépéseket, amiket ők mondanak, hiszen Donald Trump a világ legnagyobb hatalmánál is meg tudja ezt tenni. Tehát korán semmi elégből kapott elképzelések ezek, csak kell hozzá politikai bátorság, politikai lendület, és ebben egyébként egy jó példa a Magyarország is, ugye erre hivatkozik Orbán Viktor, hogy ez egyfajta jobboldali kísérleti labor, hisz azért az elmúlt másfél évtizedben azért Magyarországon egy csomó olyan lépés történt, amit korábban elképzelhetetlennek tartottak, és ami a jobboldali szavazóknak nyilván elnyeri a tetszését.
Visszatérve a gazdasághoz, a magyar kormány gazdasági semlegességet hirdető stratégiája elég nagy figyelmet kap nemzetközi téren. Végigvihető ez a terv?
Szerintem abszolút, főleg, hogyha abba gondolunk bele, hogy üzletelni úgy lehet, hogyha az ember mond valami nagyot, aztán majd utána valahol megalkudik. Tehát a semlegességnek a meghirdetése kiválóan alkalmas arra, hogy megkérjük annak a semlegességnek a felhagyásának az árát, amelyet mondjuk Amerika kérne tőlünk. Az, hogy Magyarország egy ilyen semlegességet hirdetett, egyrészt azért volt reális, mert az Orbán kormány 2010 óta különös figyelmet fordít a keleti gazdasági kapcsolatokra. Amikor megpróbálták kimutatni ennek a hatékonyságát vagy a súlyát, ha az ellenzéki oldalról nézzük, akkor mindig lekicsinyelték, de kormányzati oldalról is azért a reálisabban mindig megjegyezték, hogy hát azért a gazdasági kereskedelmi kapcsolataink jelentős része, túlnyomó része azért Európai Unióval, főleg Németországgal van, de emelkedik Kína is, hát de mivel hogy alacsony a bázis, a hiába látványos a százalékos emelkedés még mindig el van maradva. De aztán az elmúlt pár évben ez igencsak felpörgött, tehát a kínai beruházások Magyarországon, azoknak a száma, mennyisége azért már kézzelfogható. Ha ez éveken keresztül zajlana, még akkor sem hiszem, hogy a magyar gazdaságot a német kapcsolatrendszerről le lehetne választani, főleg a földrajzi távolság okán, de valahova eljutottunk a majdnem a nulláról. Viszont az, hogy ezt 50 vagy 100 éves távlatban föl lehet-e tartani, vagy érdemes-e föntartani, az egy másik kérdés. Tegyük hozzá, hogyha Trump és Orbán között nem lenne egy személyes jó kapcsolat, akkor jó eséllyel a trumpi felfogásban, ami az üzletről szól, nem feltétlenül érni meg, hogy az egyik szövetségese Kínával nagyon üzleteljen.
Ehhez csak annyit jegyeznénk meg, hogy ugyanakkor dúl a kereskedelmi háború Kínával az Amerikai Egyesült Államoknak.
Hát jó pár éve dúl, de ezt én nem is háborúnak nevezném. Szerintem itt ilyen erőpróba van, és ez mindig is volt, és mindig is lesz. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy volt a szégyen évszázada 1850-től 1950-ig, ami Kínát, úgymond a külföldi hatalmak tönkretették, legalábbis kínaiak így élik meg. De azelőtt, azóta is folyamatosan, Kína mindig a világkereskedelemnek a megkerülhetetlen tényezője volt, és általában az élmezőnyben volt, és nem a futottak még kategóriában, már csak méreténél fogva is. Azt is látni kell, hogy Donald Trump teljesen máshogy gondolkodik, mint ahogy korábbi elnökök. Tehát alapvetően üzleti felfogásban gondolkodik. Itt is ilyen vágyvezérelt gondolkodás indult el a magyar és egyébként az európai sajtóba is, hogy majd Orbán Viktort letiltja a kínai kapcsolatokról, de ez nem tűnik reálisnak, mert saját magát se tiltotta le, tehát amikor Amerikában elindított egy nagyon komoly fellépést a kínai áruk dömpingje ellen, akkor nem azt akarta, hogy Kínával szűnjenek meg a kereskedelmi kapcsolatok, hanem hogy ez hasznosabb legyen az Egyesült Államoknak, tehát egy kemény dílt akart kötni, egy kemény megállapodást, és nyilvánvaló, hogy Magyarországgal kapcsolatban is önmagában nem az zavarja, hogy a Magyarország üzletel Kínával, hanem hogy milyen körülmények között, vagy milyen célokért teszi. Tehát én azt gondolom, hogy itt is lesz egy megállapodás. Ez a gondolkodás az orosz-ukrán háborúban is tetten érhető, amikor ugye úgymond döbbenettel fogadták, hogy Donald Trump megfenyegette Putyint, hogy még súlyosabb szankciók lesznek, miközben egy teljesen egyértelműen következik, hogy itt egy óriási különbségről van szó. Az Unió azért vetett ki szankciókat Oroszországra, mert az volt a feltételezés, hogy akkor majd az ukránok megnyerik a háborút. Donald Trump egyértelműen azért vett ki szankciókat, hogy legyen vége a háborúnak, legyen egy fegyverszünet és egy béke megállapodás. Itt egy más gondolkodásról van szó, de ez a más gondolkodás, ez azoknak kedvezni fog, akik ezt kiismerik, illetve akik Donald Trump-al olyan személyes viszonyban vannak, hisz ez is az üzleti életnek egy sajátossága, amit onnan hozott, hogy a személyes viszonyok a személyes kapcsolatrendszerek meghatározóak.
Hétvégén tartják a müncheni biztonsági konferenciát, amelyen várhatóan az egyik fő téma lesz az orosz-ukrán háború. Nagyon-nagyon sok kérdés megfogalmazódhat bennünk, például vajon közelebb kerülünk-e a békéhez, illetve újra feloszthatják a világot az ukrajnai háború végén. Azt tudjuk, hogy a napokban Trump beszélt Putyinnal telefonon, egyeztetett szintén a háborúról.
Úgy gondolom, hogy a világot nem osztják föl, mert már Oroszország nem annyira erős. Ukrajnát igen, és akár a Oroszországnak a közvetlen szomszédságába tartozó országok kapcsán megfogalmazhatja Oroszország az igényeit vagy az elvárásait, de ez már nem katonai megszállás lesz, hanem gazdasági befolyásokról fog inkább szólni. Tehát Ukrajnát én gondolom, hogy abszolút téma lesz. Valószínű a résztvevők sokkal több mindent meg fognak tudni arról, hogy hol tartanak most a megállapodások. Egy nagyon komoly lépés szerintem tenni fognak azzal, hogy arról beszélnek, hogy hogyan is fog akkor kinézni utána a világ.
Én már utaltam rá, hogy elindult egyfajta mozgás abban a tekintetben, hogy Donald Trump azért fenyeget szankciókkal, hogy béke legyen, vagy legalábbis fegyverszünet. Én azt gondolom, hogy nem sokára beszélhetünk arról, akár hónapokon belül, hogy a fegyverszünetet megkötik, és egy kicsit akkor érdemes fölemelni a fejünket, vagy előre gondolkodni, hogy is van a helyzet, azaz tájkép csata után. És azt látjuk, hogy mivel ezt a háborút nem sikerült az akkori európai vezetésnek meggátolni, lényegében csak veszteseket látunk. Jól járt ebben az egészen az Kína, amelyiknek a pozíciója Oroszországban megerősödött, gazdaságilag még inkább előnybe került a pénzét Ukrajnára költő Európával szemben, és azt láthatjuk, hogy a másik oldalon ott vannak a vesztesek, mindenekelőtt Ukrajna vesztes. Ugye sokszor elterjedt, hogy Ukrajna milyen felelőtlenségek csinált, meg Ukrajna miért csinálta ezt. Ukrajnát ebben a háborúban duplán belekényszerítették. Egyszer belekényszerítették az oroszok, akik megtámadták őket, másrészt belekényszerítette az akkori amerikai és brit vezetés, amelyik nem engedett annak, hogy egy hónap után megállapodjanak az oroszokkal, és ami most oda vezet, hogy eltelt jó pár év, nagyon sok ukrán meghalt, és nagyon sokan elmehagyták az országot, majd most rosszabb körülmények között, rosszabb feltételekkel kell békét kötni, vélhetőleg, mint ahogy az történt volna a háború elején. És akkor itt van Európa, amik rengeteg pénzt költött erre a háborúra. Nem fogja tudni ezt a pénzt visszakapni, vagy akár még gazdaságilag se hasznosítani, hisz Ukrajna újjáépítése, ha be is következik, nem lesz akkora biznisz, és nem egy-egy cégről, vagy egy-egy befolyásos emberről van szó, nekik az lesz, de magának Európának nem lesz nagy biznisz. Ráadásul megroppant, meggyengült Európa, akkor látjuk Amerikát, amelyik ugye nem tudja Ukrajnát úgy megvédeni, ahogy korábban megígérte, és látjuk Oroszországot, amelyik katonailag kudarcot szenvedett, hiszen mindenki, vagy legalábbis a katonai elemzők többsége azt gondolta, hogy simán lerohanják Ukrajnát, könnyű győzelmet aratnak, ez nem következett be, gazdaságilag elszigetelődtek Európától, és sokkal jobban rá vannak szorulva Kínára. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben az az érdek, hogy ez a Kínát leszámítva mindenkinek hátrányos helyzet, az legalább a háború formájában megszűnjön, és aztán utána el lehet azon kezdeni gondolkodni, hogy akkor hogy lehet ezt a hátrányt legalább bizonyos szempontból előnyé változtatni.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Gödrötásnak, még gödrötásnak, szebb szeretőm van, mint másnak, ihaj, mint másnak. Bár csak ilyen szép ne volna, kevesebb irigyem volna, na-na-na-na-náj, na-na-na-náj, na-na-náj, na-na-náj. Veled szállni a nap felé, tüzes sajgó szép, de nem elég, ígyünk tovább, ha elégtünk, együtt táncolunk a tetején. Veled szállni a nap felé, tüzes sajgó szép, de nem elég, ígyünk tovább, ha elégtünk, együtt táncolunk. Kertünk alatt gödrötásnak, még gödrötásnak, szebb szeretőm van, mint másnak, kihaj, mint másnak. bár csak ilyen szép ne volna, kevesebb irigyem volna, na 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 na. Rózsaterem barlagon, kint a barlagon, feküdj mellém galambom, édes galambom, ha fekszem is te melléd, arccal fordulok feléd, na 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 na, ha fekszem is te melléd, arccal fordulok feléd, na 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 na. Veled szállni a nap felé, tüzes sajgó szép, de nem elég, ígjünk tovább, ha elégtünk, együtt táncolunk a tetején. Veled szállni a nap felé, tüzes sajgó szép, de nem elég, ígjünk tovább, ha elégtünk, együtt táncolunk.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a múltkor elkezdett elmélkedésünket a Szent Miséről. Engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy a II. Vatikáni Zsinat liturgiáról szóló konstitúciója alapján próbáljuk most gondolatainkat összeszedni a Szent Misével kapcsolatban. A Sacrosanctum Concilium konstitúcióban, amely teljes egészében a liturgiáról szól, és annak keretében legbővebben a Szent Miséről, olyan csodálatos gondolatokat fogalmaz meg a zsinat a Szent Miséről, amelyet érdemes fölidézni. Különösen is azért, mert a zsinat azt szeretné, hogyha a hívek egyre jobban átélnék a Szent Misének a titkait. Az 5. pontban, az 1. fejezetben a zsinat arról beszél, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. 1. Timóteus levél, 2. fejezet, 4. vers. A proféták útján többféle alkalommal és többféle módon szólt őseinkhez, mármint Isten, és amikor pedig elérkezett az idők teljessége, elküldte fiát, a testélet igét, a Szent Lélek fölkentjét, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, és meggyógyítsa a megtört szívűeket. Testi-lelki orvosunk legyen, és közvetítő Isten és az emberek között. Üdvösségünk eszköze ugyanis az ő emberisége volt, mely az ige személyével egyesült. Ezért Krisztusban teljesedik be a tökéletes elégtétel, amelyre szükség volt a mi kiengesztelődésünkhöz, és benne mutathatunk be teljes értékű Isten tiszteletet. Antiókiai Szent Ignásznak az efezusiakhoz írt leveléből idézte ezt a gondolatot a zsinati dokumentum. A lényege az, hogy csak Krisztusban lehet teljes értékű Isten tisztelete az egyháznak. Így folytatja, az emberek megváltásának és Isten tökéletes dicsőítésének ezt a művét, amelyet az Ószövetség népénél az Isten hatalmának nagy csodajelei előzték meg, az Úr Krisztus teljesítette be elsősorban áldott szenvedésének, a halálból való föltámadásának és dicsőséges mennybe menetelének húsvéti misztériuma által. Így a mi halálunkat halálával megtörte, az életet föltámadásával újjászerzette. Magyarul Krisztus az, aki az Isten tisztelet középpontjában áll. Így folytatta a zsinat, mert a kereszten elszenderült Krisztus oldalából fakad az a csodálatos szentség, szakramentum, amely maga az egyház. Így az egyházban folytatódik az üdvözítés műve a liturgia által, hangsúlyozza a zsinat A 6. pontjában így ír erről: amint tehát az Atya Krisztust küldötte, úgy küldte Krisztus is a Szent Lélekkel eltelt apostolokat, nem csak azért, hogy az evangéliumot minden embernek hirdetve tanítsák. Istennek Szent Fia halálával és föltámadásával megszabadított minket a sátán hatalmából, és a halálból átvitt az Atya országában, nem csak ezért, hanem azért is, hogy a meghirdetett üdvösséget megvalósítsák, az egész liturgikus élet központját jelentő áldozat és szentségek útján. Itt még a zsinat együtt hangsúlyozza a Szent Misét és a szentségeket, a többi liturgikus cselekményt. A zsinat így folytatja: így a keresztségben az emberek Krisztus húsvéti misztériumának részesei lesznek, vele együtt halnak meg, temetkeznek el és támadnak föl, megkapják a fogadott fiúság lelkét, általa kiáltjuk Abba, Atya. Ezzel lesznek igazi imádókká, amilyeneket az Atya akar. Így folytatja a zsinat: hasonlóképpen valahányszor az Úr vacsoráját veszik, az Úr halálát hirdetik, amíg el nem jön. Ezért, akik megfogadták Péter szavát és megkeresztelkedtek, mindjárt pünkösd ünnepén, amikor az egyház megjelent a világban, és álhatatosan kitartottak az apostoli tanításban és közösségben, a kenyértörésben és az imádságban, dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Apostolok cselekedetei 2. fejezetétől idézte ezt a zsinat. Így folytatja: ettől kezdve sohasem mulasztotta el az egyház, hogy a húsvéti misztérium ünnepésére egybegyűjjön, felolvassa azt, amit az írásokban róla írtak, ünnepelje az eukarisztiát, amelyben halálának győzelme és diadala megjelenül, és egyben hálát adjon Istennek kimondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, fönsége dicsőségére, a Szent Lélek ereje által. Mindezek a szövegek Krisztusra irányítják a figyelmünket. Ő a közép. Ő az, aki jelen van a liturgikus cselekményekben. Így folytatja: az erről való jelenlétről az elmélkedést a zsinati dokumentum. Ennek a nagy műnek teljes megvalósítása véget, Krisztus mindig jelen van egyházában, de kivált kép a liturgikus cselekményekben. Jelen van a Szent Misében, a pap személyében, mert az áldozatot ugyanaz mutatja be most a papok szolgálata által, mint aki a kereszten önmagát föláldozta. Vagyis a Szent Misének az igazi bemutatója nem a különböző lelkipásztorok, papok, hanem maga Krisztus. Kiváltképp jelen van az eukarisztikus színek alatt, hangsúlyozza a zsinat, vagyis Krisztus ott van az oltáron, a kenyér és a bor színe alatt. Majd így folytatja: jelen van erejével a szentségekben, így bárki keresztel, maga Krisztus az, aki keresztel, jelen van igéje által, mint hogy ő maga szól hozzánk, amikor az egyházban a Szentírást olvassák, végül jelen van amikor könyörög, és zsoltárt zeng az egyház, hiszen megígérte, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Máté evangéliumának 18. fejezetének 20. verse. Ebben a nagy műben, amely Isten tökéletesen megdicsőíti, az embert pedig megszenteli, Krisztus mindenkor maga mellé emeli, társává teszi az egyházat, szeretet jegyesét, az egyház pedig segítségül hívja urát, és általa hódol az örök atyának. Méltán foghatjuk fel tehát a liturgiát úgy, mint Jézus Krisztus papi szolgálatának gyakorlását. Ebben érzékelhető jelek jelzik, és a maguk sajátos módján meg is valósítsák az ember megszentelődését, megszentelését, és Jézus Krisztus misztikus teste pedig, vagyis a fő és a tagok együtt, teljes értékű, nyilvános Isten tiszteletet mutatnak be. Így tehát minden liturgikus ünneplés egyedülállóan szent cselekmény, Krisztus, a pap és teste az egyház viszi végbe, hatékonyságát nem is éri el az egyháznak semmi más cselekedete, sem rangban, sem mértékben. Vagyis nincs a szent misénél nagyobb értékű áldozat, nagyobb mértékű Isten tisztelet. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.